Talpra állítható-e Európa? Menthető-e az euróövezet? Eldőlhet-e a gazdaság stabilitásának módja? Lehet-e a kicsiknek is javaslata a válság kezelésére? Már napok, hetek óta kíváncsian várjuk a válaszokat. Az EU csúcs reggelén kapcsoljuk Brüsszelt. Az esélyekről, véleményekről Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét kérdezzük. Az élő telefoninterjú riportere Perjés Klára.
Jó reggelt kívánok, elnök úr!
Köszönöm, Orbán Viktor vagyok, hogy tetszenek lenni.
Köszönjük szépen, mi jól vagyunk, de magára még sok munka vár, úgy tudjuk, hogy első kérdésem ezzel is kapcsolatos. Az Európai Néppárthoz tartozó miniszterelnökök tegnap esti ülése után is úgy látja, hogy mozgásba jöhet még az EU hajója. Az elmúlt hetek tanácstalanságai, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után a néppártiak eredményesen tanácskoztak?
Halló? Tudja úgy van, hogy igen, én itt vagyok. Tudja, úgy van az, hogy minden relatív. Tehát ha azt nézem, hogy az elmúlt hetekben, sőt, azt kell mondom, hónapokban mennyi körülményeskedés és felesleges udvariaskodás rabolta, illetve ette föl az időnket, akkor ehhez képest tegnap már nagyon hatékonyak voltunk. Ha azt nézem, hogy mekkora a baj, akkor még mindig a kelleténél lassabban haladunk. Ugyanis arról most már nyíltan beszélnek. Tudja, itt az európai nyelv az olyan, hogy nagyon nehéz a lényeget kibogozni. Az Európai Unió polgárai éppen azért viseltetnek gyakran ellenszenvvel az Európai Unió iránt, mert egy olyan nyelven folyik a politikai diskurzus, amit épp elmélyű, nem politikából élő ember szinte képtelen követni.
Ami mögött lehet is valami, meg nem is, ugye?
Hát nézze, ugye az ember úgy, ha az ember azt hallja, hogy fontos dologról van szó, ami az ő életét alapvetően befolyásolhatja, és közben úgy érzi, hogy nem fér hozzá a témához, a beszélgetéshez, mert olyan szavak, összefüggések, gondolatok, jelszavak röpködnek, amelyet ő nem képes lefordítani a saját mindennapi életének a nyelvére, akkor egy idő után türelmetlenné válik, majd gyűlölni kezdi azt, amiről beszélünk. Tehát az Európai Uniónak a hitelességi válsága az nagyon sok esetben nem tényleges politikai elidegenedés, hanem sokkal inkább egy az emberek bevonására való, a diskurzusba történő bevonására való képtelenségből fakad. No, de ez egy mellékvágány. A lényeg az az, hogy úgy tűnik, hogy a lényegről kendőzetlenül és nyíltan kezdenek most már itt Brüsszelben beszélni. A lényeg pedig az, hogyha sürgősen nem hozunk néhány döntést, akkor az európai gazdaság recesszióba, vagyis hanyatlásba kerül, illetve zuhan. Ami azt jelenti, hogy nem arról fogunk beszélgetni, hogy az európai gazdaságok azok hány százalékkal növekednek, hanem arról, hogy stagnálnak, illetve zsugorodnak.
Ez önöknek van-e saját javaslatuk a válságkezelésre, Európa gazdaságpolitikájának radikális megújítására, mielőtt még a görög csődhelyzet átterjedne más országokra, tám még mi ránk is?
Hát, az első dolog, amit mi mindig képviselünk, az az, hogy az európai gazdaság sikere az európai országok gazdasági teljesítményétől függ. Tehát olyan nincs, hogy létezik egy fejünk fölött úszó, lebegő, sikeres európai gazdaság, miközben a nemzetgazdaságok sikertelenek, és az európai polgárok egyre rosszabbul élnek. Tehát a legfontosabb összefüggés az az, hogy nekünk erős nemzetekre és erős nemzetgazdaságokra van szükségünk. Az erős és sikeres országok gazdaságai erősítik a többi országot is, a gyenge országok pedig gyengítik a többieket is. Így vagyunk Görögországgal. Görögország nem erősíti, hanem gyengíti az Európai Unió többi tagállamának a gazdasági pozícióját. De az első javaslatunk az az, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy a saját útját járja. Persze kellenek közös döntések, de minden ország különböző, ezért mindenkinek másképpen kell megoldani a problémáját, mint hogy például Magyarország is egy ilyen eset. Mi nagyon gyakran a többi európai országtól eltérő intézkedésekkel próbálunk úrrá lenni a saját nehézségeinkkel. A második dolog, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy nem lesz elegendő, ha csak a felszínen változik meg az európai gazdaságpolitika. Tehát szakítani kell néhány olyan dologgal, ami jégre vitt bennünket, és ezek közül a legfontosabb az adósság. Tehát ma Európa gyengesége abból fakad, hogy eladósodottak a tagállamai. Ha összeveti mondjuk a kínai gazdaság és a nemzetközi piacok viszonyát, az európai gazdaság és a nemzetközi pénzpiacok viszonyával, akkor azt látja, hogy Kína azért erős, mert óriási tartalékai vannak és többletei, ezért Kínának nem tud diktálni a piac. Ezzel szemben itt állunk mi, itt mindenki el van adósodva, a legnagyobbak is, Magyarország szerencsére csökkenti az adósságát, de a legtöbben inkább növelik, és ezért mi állandóan futunk azok után, az elvárások után, amit a piac, mint hitelező támaszt felénk, vagy velünk szembe, mert ha nem futunk utánuk, ha nem teljesítjük az elvárásaikat, akkor nem adnak pénzt, amiből az adósságainkat törleszteni tudnánk. Tehát az európai gazdaság talprálásának legfontosabb föltétele az az, hogy a hitelből való éléssel szakítanunk kell, és világossá kell tenni, hogy munkából és értékteremtésből tudunk megélni, arra lehet alapozni a gazdaságot, de hitel manőverekre, hitel spekulációkra nem. Ez szerintem a legfontosabb.
Elnök úr, sokak szerint a stabilitási mechanizmus újra csak a pénzügyi intézményekről szól. Elsősorban a német és a francia bankok megmentéséről, amelyek a rossz görög állampapírokat megvásárolva most közpénzért kiáltanak, kapnak is, és kiktől?
Hát ez a nagy kérdése a mai tanácskozásnak. Tegnap a pénzügyminiszterek már, azt nem mondom, hogy őrre mentek, de egy hosszú 10 órás vitában kivesézték ezt a kérdést. Most ránk vár itt a következő forduló. Különböző álláspontok léteznek. A legegyszerűbben úgy lehet megérteni a problémát, hogy a görög egyre kisebb értéket képviselő állampapírokat, azokat európai bankok vásárolták meg. A legnagyobb arányban franciák, második helyen pedig a német bankok. Miután ezek a papírok a rossz görög gazdálkodás miatt veszítettek az értékükből, ezért veszteségek keletkeznek. És most mindenki arról beszél, hogy ha a bankok nem kapnak pénzt, akkor összeomolhat az európai pénzügyi rendszer. Igen ám, de a kérdés az, hogy ki adja ezt a pénzt. Most nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy olyan megoldás ne szülessen, amely olyan országokat is befizetésre kényszerít ebbe a bank konszolidációba, amelyek egyébként nem felelősek a kialakult helyzetért, illetve amelynek a bankjai nincsenek bajban. Magyarország bankjai nincsenek bajban, egészen pontosan fogalmazva. A legnagyobb, az egyetlen európai méretű komoly magyar bank, az OTP, nem szenved ilyen problémától.
A külföldi tehát bírná bankon, az OTP még a további megterheléseket?
Igen, az OTP a legutolsó európai ilyen válság próbán, amit stressz tesztnek neveznek, a harmadik helyen zárt Európa bankjai sorába. Harmadik helyen. Most a végtörlesztés persze nem hozza őket könnyű helyzetbe, ez nyilván valamit ront a pozíciójukon, de összességében szerintem az OTP egy sokkal szigorúbb ilyen válságpróbát is ki tudna állni. De ha mégis baj volna vele, akkor a magyar költségvetés az OTP nagyságrendje miatt meg tudta birkózni a feladattal.
Tehát mindenki fizessen odahaza, tartsa elő magát.
Hát ez a vita lényege, hogy az álláspont most úgy fest, úgy tűnik ez a közbölcsesség, hogy először is a bankok oldják meg a problémáikat maguk. Ha nem tudják megoldani, akkor oldják meg a problémáikat azok, amelyik országhoz tartoznak.
És miután
ez sem megy, ha ez sem megy, na ekkor, de csak ekkor jöjjenek egy európai föltőkésítési programért vagy forrásért. Most úgy tűnik, hogy elég sokan lesznek, akik nem tudják megoldani. Itt most 100 és 120 milliárd euró közötti európai forrásigényről beszélnek.
Ezért van ön is a bankok feltőkésítése mellett, ahogy tegnap hallottam?
Volna kedves ezt megismételni, mert ezt nem hallottam.
Hogy úgy hallottam, hogy maga is egyetért a bankok feltőkésítésével, elnök úr.
Hát a bankoknak működniük kell, ugye Széchenyi óta tudjuk, hogy ha egy országban nem működnek a bankok, akkor az ország az gazdasági hanyatlásra számíthat. Ugye a modern magyar gazdaság, vagy modern Magyarország története úgy kezdődött, hogy a legnagyobb magyar megírta a Hitel című könyvét. Ezért mi pontosan tudjuk, mi magyarok pontosan tudjuk, hogy jó működő pénzügyi intézményrendszer nélkül nincs jó működő gazdaság, nincs gazdasági biztonság, és nincs jó életszínvonal az emberek számára. Most a kérdés nem az, hogy föl kellett tőkésíteni a bankokat, hanem az a kérdés, hogy ki fogja a pénzt a bankok föltőkésítésére biztosítani. És ezért én továbbra is azt mondom, hogy a leghelyesebb elv az az, ha mindenki futja a saját kockázatát. Ez az én számból egy kicsit furcsán hangzik, még pontosabban a magyar szájból, hiszen ne felejtsük el, mi voltunk az elsők, akik összeomoltunk, és hogyha az európaiak nem jöttek volna a segítségünkre, az IMF és az Európai Uniós hitelen keresztül 2008-ban, abban az esetben a magyar gazdaság szabályosan összeomlott volna. Most már kevesen emlékeznek erre, mert a görög válság fölülírja a magyarok történetét, de mi voltunk az elsők. De ennek ellenére én azt mondom, hogy minden országnak futnia kell a saját kockázatát, hiszen Magyarország is kijött a függelmi viszonyából, vagy a függő viszonyból az Európai Unióhoz és az Nemzetközi Valuta Alaphoz képest. Saját lábunkon állunk, futjuk a saját kockázatunkat, nem további nemzetközi hitelekből, hanem a nemzetközi pénzpiacon fölvett hitelekből, illetve pénzekből finanszírozzuk Magyarországot, amit próbálunk a saját lábára állítani. Egy ország hozzászokik ahhoz, hogy nemzetközi pénzintézetektől rendszeresen forrásokhoz juthat, ha rosszul gazdálkodik, akkor nagyon nehezen fog a saját lábára állni. Ez a görög példának az egyik tanulsága.
Elmondta az ön álláspontját, a kormány álláspontját, a mi érdekünket. Ez lenne az, de vajon tudja-e érvényesíteni? Tudjuk-e érvényesíteni egy olyan közegben, amikor azt mondják, hogy az egész válságkezelés csupán a nagyhatalmak érdekei szolgálja? A mi érdekünk nem vészel?
Hát nézze, a mi érdekünk és a nagy európai államok érdeke azért egybeesik. Ahhoz, hogy Magyarországon a dolgok jól menjenek, hogy Magyarország sikeres legyen, ahhoz két dologra van szükség. Az egyik, hogy mi magyarok itthon jól csináljuk a dolgunkat, a másik pedig, hogy az európai gazdaság is jó állapotban legyen. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a magyar gazdaság stabilan áll a lábán, hogy a magyar emberek megkapják a munkájukért járó tisztességes fizetséget, és képesek jó életszínvonalat nyújtani maguknak, meg a családjuknak úgy, hogy közben mondjuk a német gazdaság az összeomlás felé halad, vagy ne túlozzunk, legalábbis a zsugorodás útján van, ahelyett, hogy növekedne. Vagy azt nehéz elképzelni, hogy a francia gazdaság megroppan, és a többi európai államra ez nem gyakorol hatást. Ezért a saját sikerünk és a saját jó gazdaságpolitikánk mellett nekünk a többi európai állam sikerében is megvan a magunk érdeke. Ezért a német, meg a magyar, a francia, meg a magyar érdekek nem szemben állnak egymással, hanem egybeesnek. A legfontosabb azonban az, hogy olyan döntések ne szülessenek, amelyek rosszak lennének Magyarországnak. Mondok egy példát. Ha az európai államok úgy gondolnák, hogy az adórendszereik egymáshoz való közelítése útjára lépnének, mert az segítene a válságból való kilábalásban, azt nekünk, nekem itt mindenképpen vétóznom, illetve elleneznem kellene, tekintettel arra, hogy Magyarország versenyképessége az éppen az egyszerű, rugalmas, gyors és alacsony kulcssal operáló adórendszerében van. Tehát van néhány versenyelőnyünk, amelyről nem mondhatunk le az összeurópai válságkezelés érdekében sem.
Azért akkor lesz miről beszélni és tárgyalni ma is, annak ellenére, hogy a héten meghirdették az újabb csúcs találkozót, és ezek után senki sem hitte, hogy ma Brüsszelben érdemleges dolgok születhetnének. Tegnap még ön is azt mondta, hogy valószínűleg csak félkész munkát végeznek majd. Mire tippel, mi lesz ma a csúcson?
Hát a fél az pontosan 50%-kal több, mint a semmi. Tehát nem szabad lebecsülni ahhoz képest, hogy a korábbi csúcsokon még idáig sem jutottunk el. Én ma arra tippelek, hogy komoly lépéseket teszünk előre, és úgy látom, hogy szerdán már nem kell összejönni a miniszterelnököknek, illetve szerdán legfeljebb az eurozónához tartozó 17 tagállam miniszterelnökének kell összejönnie. Nekünk már nem, meg valószínűleg még azért szerda délelőtt vagy kedd éjszaka a pénzügyminisztereknek, és akkor szerda estére már kikerekedhet valami. Ne felejtsük el, hogy a legfontosabb döntéseket végül is az eurózónához tartozó tagállamoknak kell meghozni. De ahhoz, hogy szerdán sikeresek legyenek, ahhoz ma a 27 miniszterelnöknek néhány kérdésben egyet kell értenie. Ezért vagyok én itt. Dacára annak egyébként, hogy nem itt volna a helyem. A dolgok normális rendje szerint nekem Budapesten kellene lennem, Magyarországon kellene lennem, mert nemzeti ünnep van, mert 1956-ot ünnepeljük, mert minden, ami ma jó, meg esélyt ad a jövőre, a mi életünkben az mind 56-ból fakad. A szabadság, az, hogy egyáltalán az Európai Unióhoz tartozhatunk, hogy visszatérhetünk a keresztény kultúrához. Tehát ilyenkor egyfajta hálaadás napját kellene a magyar politikusoknak közösen ünnepelniük az emberekkel Budapesten. De úgy gondolom, hogy talán jó döntés volt, hogy eljöttem ide Brüsszelben, és a szerdán véglegessé váló döntések megalapozását szolgáló mai konferencián tudom képviselni Magyarország érdekeit.
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok a mai napra.
És ezzel szép ünnepet és szép vasárnapot kívánok.
Köszönöm.